hallhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy orosz-európai uniós csúcs találkozó szükségességét hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Mandinernek nyilatkozva. A kormányfő a videóban kérdése válaszolva megerősítette, Magyarország nem támogatja az Európai Tanács közös nyilatkozatát Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki találkozója kapcsán. Orbán Viktor erre két okot nevezett meg. Egyrészt, hogy a nyilatkozatban egyértelmű és világos sürgetés van Ukrajna Európai Uniós tagságára nézve, Magyarországon pedig volt egy népszavazás, ahol az emberek azt mondták, nem akarnak közös Európai Unióban lenni az ukránokkal. Ha olyan dokumentumot akarnak velünk elfogadtatni, amely a magyar emberek döntésével ellentétes tartalmú, akkor azt én nem tudom támogatni, rögzítette. A másikoknak pedig azt nevezte, hogy az orosz-ukrán háború európai ügy, amelyet Európának kellene elrendeznie, de erre képtelen. Amikor azonban két erős ember, az amerikai és az orosz elnök leül tárgyalni, akkor szánalmas és gyenge dolog kívülről bekiabálni. Azt javasolta, inkább férfiasabb vonalat kell vinni az Európai Uniónak, öntudatra kell ébrednie Európának és kezdeményező szerepet kell játszania, hiszen ez egy olyan konfliktus, ami a mi hátsó udvarunkban történik. Nekünk egy orosz-európai uniós csúcsra van szükségünk, nem pedig arra, hogy kommentáljunk egy orosz-amerikai csúcsot, hangsúlyozta Orbán Viktor. Arra a kérdésre, hogy mennyire van egyedül Magyarország most ebben a kérdésben ezzel az álláspontjával, úgy válaszolt, sosem vagyunk egyedül, mi vagyunk egyedül, akik ezt mondják, de még sokan gondolják így, tette hozzá. Azt is elmondta, a pénteki orosz-amerikai csúcstól azt várja, hogy az jelentősen csökkenteni fogja a világháború kockázatát. Donald Trump szerint puhatolózó jellegű lesz és konstruktív lehet a péntekre tervezett alaszkai találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, az amerikai elnök erről a Fehérházban beszélt. Hozzátette, a kezdeményezés Oroszországtól indult, és azon azt az üzenetet fogalmazza majd meg az orosz elnök felé, hogy be kell fejeznie a háborút. Trump tiszteletteljes lépésnek nevezte orosz részről azt, hogy Oroszország elnöke utazik az Egyesült Államok területére, nem pedig az amerikai fél oda, vagy tartják harmadik államban a találkozót. Az amerikai elnök elmondta, az orosz államfővel konstruktív megbeszélésre számít, és hozzátette, hogy azt követően azonnal tájékoztatni fogja Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt és az európai vezetőket is arról, hogy milyen egyesség lehetséges. Trump a megbeszélés lehetséges kimenetelei között megemlítette ugyanakkor azt is, hogy feláll az asztaltól és azt mondja, végeztem. Közölt azt is, a pénteki tárgyalás előtt kikérte Orbán Viktor véleményét a háborúról. Nagyon okos embernek nevezte a magyar miniszterelnököt, aki pedig úgy vélte, háborúban Oroszországot nem lehet legyőzni. A magyar közlönyben megjelent kormányrendelet jelentősen meggyorsítja a fix 3%-os hitellel megvásárolható új építésű lakások engedélyezését, tájékoztatta a miniszterelnökség az MT-t, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően már ősszel több ezer új lakásépítése kezdődhet el országszerte. Létrejött az Otthon Start programiroda, amely feladata a hitelprogram eredményes végrehajtása, valamint a kormányzati és nem kormányzati szervek közötti koordináció biztosítása az új lakásfejlesztések megkezdésének elősegítése céljából. A megjelent jogszabály értelmében minden olyan építési beruházás, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, és amely lakások legalább 70%-a az Otthon Start program feltételrendszerének megfelel, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válhat, ezáltal gyorsított engedélyezési eljárással szerezhet építési engedélyt. Már közel 30 ezeren dolgoznak az idei nyári diákmunkaprogramban, tudatta a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Comba Sándor emlékeztetett, idén már 13. alkalommal hirdette meg a kormány a fiatalok foglalkoztatását segítő nyári diákmunkaprogramot, aminek segítségével a 16-25 év közötti diákok szerezhetnek értékes munkatapasztalatot. Horvátországban és Montenegróban komoly tüzek pusztítanak, a lángokat napok óta nem tudják megfékezni, Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában pedig folyamatosan oltják a helyenként felbukkanó tüzeket. A horvát közszolgálati televízió beszámolója szerint a tengerparton óriási tüzek tombolnak, főleg Split és Omis közelében, a lángok a lakóházakat veszélyeztetik, és a közlekedés is leállt a két település között. Montenegróban Szanyi és Bielopolje közelében a legveszélyesebb a helyzet. A tűzoltók a környező országokból is kértek és kaptak segítséget. A főváros Montenegró külterületein néhány családot evakuálni kellett, mert a tűz a házak közelébe ért. Végül az időjárásról. Felhőtlen, derült lesz az ég holnap is, csapadék így nem hullik, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10-12, napközben aztán 33-34 fok körül alakul, nagy lesz a napi hőingás, híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, a budai újlaki plébánia temploma, az egyik legpatinásabb, szép barokk temploma a fővárosnak, és idén jubileumi esztendőt ülnek. Berán Ferenc atya a plébánosra beszélgetőtársam, egy szép kiállítás is nyílt, azt is bemutatjuk, és hát fölelevenítjük az elmúlt évszázadoknak az emlékét.
Nagy lehetőség azért ez számunkra, hogy erről a 300 évről, mert a plébánia megalapítása az több mint 300 évvel ezelőtt történt, a templom felszentelése viszont 200 évvel ezelőtt történt, 1825. június 12-én, akkor nyitottuk meg ezt a kiállítást is.
Ezt hirdeti a Molinó is a templom homlokzatán. Vajon miért vártak 100 évig a felszenteléssel? Gondolom, hogy ezt most már nehéz kideríteni.
Hát sok minden dolog történt abban az időben. Árvizek voltak például, újra kellett építeni a templomnak egy részét. Aztán háborúk is voltak közben, pénz is elfogyott. De az eszme, hogy a kis kápolna helyett, ami ott van a mostani plébánia területén, egy nagy templom épüljön, az megmaradt. És ez az itt élő népeknek valahogy a lelkiségét is tükrözi. Ők Szűz Mária tiszteletére fel akartak építeni nagy templomot. A kis kápolna is segítő Szűz Mária titulusát viselte, de amikor áthozták ezt több mint 100 évvel később ide a újra kisarul boldogasszony templom, most így mondjuk, akkor megváltozott ennek a titulusa. Már nem segítő Szűz Mária nevet viseli, hanem Sarros boldogasszony, ami tulajdonképpen a Szűz Mária vizitációját, annak az emlékét állítja elénk, és abból lehet következtetéset levonni a hétköznapi életünkre.
Itt vagyunk a kiállítás helyiségében, amely szintén egy kápolna lehetett, most más célokat szolgál, jelenleg egy kiállítási helyiség. Mi volt ez a templom oldalában lévő kápolna bolthajtásos szép architektúrája van.
Kápolna is időnként használták is nagy hidegek idején, nem lehetett a templomot kifűteni, akkor átjöttek ide télen, és akkor itt szentmiséket mutattak be. Pár évvel ezelőtt én is megcsináltam ezt. Kihasználjuk ezt a teret, egy nagyon szép tér. Most nem lehet látni, mert le van takarva, de Matlóival, néninek, én így mondom, Jóninek hívtam őt, egy nagyon szép ilyen szőttese van itt, a nagy sütörtök, az utolsó vacsora emlékére, és maga a kápolna is igazából a Szentvér kápolna, tehát a nagy sütörtöket húsvétot ütőt teszünk be.
Mutassuk be a kiállítást, amely nem régen nyílt. Mikor volt az ünnepsége a jubileumnak?
Igen, 25-én. A maga kiállítás az azon napon történt, amikor a fölszentelés, ez június 12-én volt. Sose fogom elfelejteni, mert az én papszentelésem is június 12-én volt.
De nem 200 évvel ezelőtt,
igen. Még mielőtt azért itt részletesebben megnéznénk ezeket a fölvillantó vagy bemutató képeket, ugye eszembe jut az a szekrény, ami a sekrese mellett található, ahol az összes plébánosnak a neve bele van vésve abba a templomba. Pontosan abba a fába, igen.
Szekrényajtóba? Hol?
Szekrényajtóba, igen. Nézzük meg. És egy nagyon érdekes felirat van, és az, ami engem most arra indított, hogy akkor beszélgetünk, hogy ennek egy másfajta értelmezését is adjak.
Hát egy hatalmas szekrény, hát ezt itt építették egybe, mert be se férne. Hasonló stílusú, mint a sekrestye bútor.
Az első plébánosnak a neve itt látható.
1705.
1705, és az utolsó plébános, az pedig én vagyok, az pedig itt található. És előttem pedig a Spányi András plébánosnak a neve, és attól, hogy meddig szolgált itt.
De a szekrény legalább 150 éves, nem?
Igen, na most ami hát elgondolkodható, az a fölirat, latinul van írva, nem szó szerint mondom, hogy ezeknek a atyáknak, lelki pásztoroknak a neve nem csak erre a szekrénye van fölvésve, vagy erre a tölcsfa szekrénye van fölvésve, hanem az embereknek a szívébe is. Na most, aki ezt megalkotta, kigondolta, ugye az csak a lelki pásztorokra gondolt. De én úgy gondolom, vagy úgy sejtem, hogy nem csak a plébánosoknak a nevei vannak fölvésve, vagy belevésve az emberi lelkekbe, amit aztán hordoz az ember is továbbad másnak, hanem a nagy eseményeknek a története is, vagy azok is belevésődtek az embereknek a szívébe és a lelkébe, és azokat is hordoz. És most, amikor ezt a kiállítást megnyitottuk, én arra gondoltam, hogy idézzük fel azokat a régi eseményeket, akár az elmúlt 17 éve vagyok itt plébános, ami belevésődött az embereknek a lelkébe, és ami alakítja, formálja a hétköznapi életüket is. Tehát nem csak egy személyre gondolunk, hanem gondoltunk egy eseményre, és most átmegyünk megnézni a kiállítást. Ott vannak olyan események, amelyek tényleg megrendítően szépek voltak. Tehát például az eukarisztikus évben, ami néhány évvel ezelőtt volt, akkor felújítottuk a kápolnát. Pontosabban, tehát felújítottuk a közösségi házat, ami
itt össze van. Itt a plébánia kertből nyílik.
Ott van a kápolna mellett, a régi kápolna mellett. Tehát egy nagyon nagy esemény volt. Tulajdonképpen ekkor vált ez a hittantermekből álló épület közösségi házá. Uh-huh. És hát lehet látni azt, hogy kik voltak jelen, itt polgármester, aztán az akkori kerületnek ugye a parlamenti képviselője. Tehát azóta olyanná alakult ez az épület, amely alkalmassá vált arra, hogy nem csak plébáni eseményeknek adjon helyet, hanem közösségi eseményeknek. Nagyon sokszor előfordul az, hogy valakit keresztelnek, utána elkérik tőlünk a közösségi házat, vagy egy esküvő van, akkor elkérik tőlünk a közösséget, vagy például itt vannak ezek a nyári táborok, vagy az is elő szokott fordulni időnként, hogy ilyen sérült gyerekek jönnek ide, mozgássérült gyerekek, és akkor elkérik tőlünk a közösségi házat, és ott végzik azokat a mozgásokat, ami a testi-lelki gyógyulásukat szolgálja.
Hála Istennek, igen, eleven a jelen természetes, de hát egy ilyen szép templomi zászlót még nem láttam. Segítsd meg nemzeted, háborgó tengerek csillaga, Mária.
Ha úrnak a lelkiségét meg akarjuk fogalmazni. Én lelkiségtörténettel foglalkoztam, és ide kerültem, akkor próbáltam ezt, hogy magam számára pontokba szedve, hogy mi az, ami legjobban átütő újlak lelkiségén, az a Szűz Mária tisztelet. A kápolnát is a boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték föl, segítő Szűz Mária, a nagy templom is, amiben vagyunk, ez is a Szűz Mária nevét visel. És valahogy én úgy érzem, hogy amerre nézünk a templomban, vagy akár a plébánián, mindenhol a boldogságos Szűz Máriának a szeretete jelenik meg valamilyen egy-egy képben. És ha visszagondolok erre a 17 évre, amit vagyok, a legjelentősebb események azért mindig a boldogságos Szűz Máriához kötődtek. Ez az egyik ilyen lelkiségi vonás újlaknak. A másik ilyen lelkiségi vonás az, hogy kezdetektől fogva közösségeket hoztak létre. Tehát nézzük ezeket a molinókat, akkor mindenhol hát közösséget látunk, egy cserkész csapat tulajdonképpen annak az élete, egy kirándulása, táborverés, akkor...
Tehát saját csapat van a plébániának, a 400-as számú Szentpéter és Pál cserkész csapat.
Tőlük örököltük, ők átjöttek ide, mert itt volt alkalmas hely a közösségi házba, ott akkor azon a plébánián nem nagyon lehetett ezt megoldani. De egy 50-60 fős cserkész csapatunk van. Nemrégiben voltam, amikor táboroztak, meglátogattam őket, nagy élmény volt számomra egy erdőmélyén találkozni velük.
Igen. Következő molinó.
A másik, az édesanyák és a gyerekeknek a kapcsolat, a babák és a mamák a dudolon. Ez a dudoló, ez egy újlaki találmány. Szülők találkoznak olyan gyerekekkel, akik még nem tudnak beszélni együtt. És igazából a kommunikációnak a nyelve az nem a beszéd, tehát nem a racionális beszéd, hanem az ének. És az énekek nyelvén kommunikálnak egymással. Nagyon találó ez a szójdudoló. És a gyerekek ezt értik. A beszéd nem biztos, hogy értik. De az éneket, amiben kifejeződik valamiféleképp a szeretet, azt megértik.
Eszembe jut egy szent, egy misszionárius, Szolánói Szent Ferenc, Latin Amerikában volt misszionárius, és az attribútuma egy hegedű. Nem tudott az indiánokkal beszélni, de a dallammal misszionált.
A missziófilmnek is az egyik alapgondolata ez volt, hogy amikor mentek fel az indiánokhoz, emlékezzünk.
Vitték a hangszert.
Vitték a hangszert, és a hangszeren keresztül kommunikáltak.
Igen, üzentek. A szépről beszéltek.
Igen. Aztán itt van egy másik, hát egy érdekes dolog, amikor én ide kerültem újlakra, akkor felfedeztem azt, hogy újlak lelkiségének egy sajátosulása az volt, hogy várandós édesanyák jöttek ide. Hát első a búcsú alkalmával, de ugyanakkor pedig a évközi időben is, mert két különlegesen helyzetben megáldott asszony találkozik, a boldogságos Szűz Mária és másik pedig a rokon az Erzsébet. És ez vonzhatta azokat, akik kisbabát vártak, és imádkoztak azért, hogy megszülessen. És én ezt hozzávettem, egy másik gondolat az utóbbi időben, nem csak az a probléma, hogy a gyerekek talán nehezen születnek meg, vagy gyerekágyi betegségek vannak, hanem nem fogadnak gyerekek. Egy olyan imát írtunk közösen, mert egyszerre kérjük a boldogságos Szűz Mária közbejárására is, hogy gyermekek fogadjanak, és aztán azok a gyerekek fölnőjenek. És én egy gondolatot fűztem ehhez. Az első, hogy imádkozunk, hogy a megszületett gyermekekért, megszületendő gyermekek, édesanyák, és a harmadik pedig, és az önálló beszélgetést is ezt megérne, hogyha hátránya születnek, akkor azt a javukra tudják fordítani.
Ez nagyon jó, erről beszéljünk egyszer, mert nagyon egyszer, fontos.
Igen. Itt fedeztem föl a híveim között, hogy akik valami egészen különleges, hát adottság, idézem mondom, tulajdonsággal rendelkeznek, nagyon sokszor ezek úgy alakultak ki, hogy hátránnyal születtek, és egy másik tulajdonságot pedig annak az ellensúlyozására a Szentlélek segítségével, kegyelem segítségével kiérleltek magukban.
Bizony, és ezek bátorítást adnak azoknak, akik ilyen problémával most küszködnek.
Igen, hogy lehet, hogy mit tudom én, nem lesz utóbajnok, mert ehhez jár, vagy nem tudom, nem lesz fejszámoló művész, de lehet, hogy olyan költő lesz, olyan gondolataik fogalmazódnak benne pont a hátrányos helyzete miatt, amit nem is részt lehet észrevenni, amivel az egész országot, a világot meg tudja szólítani.
következő molinó mit
igazából
hirdet?
Ez az ige hirdetésről szól. Az ige hirdetést és a plébáni életet segíti egy információs szolgálat. Itt a bejáratnál, itt vannak azok a hölgyek, akik ha bejönnek valaki benne a templomba és érdeklődik, akkor nem a sekrestyével jön be, és a papot zavarja, hanem itt megvannak azok a anyagok, amivel információs anyagok, amivel tudják látni őket. Ez is egy nagyon érdekes, vagy fontos számunkra.
Online mise közvetítők.
Igen, de ez is visszavezethető
a Covidra?
A Covidra. Mert akkor bezárt a templom, nem akartuk elveszíteni híveinket, és a reggeli miséket megpróbáltuk rátenni YouTube-ra. És aztán ez úgy gazdagodott, közben a járvány elmúlt, de mivel ez beindult, és sokan nézték, és a híveink között azok elsősorban, akik nem tudtak már templomba járni, ezt folytattuk, és igazából ez úgy kinőtte magát. Minden reggeli szentmisét meg lehet tekinteni innen Újlakról. És itt van az a kisebb csapat, amelyik ezt csinálja. Az információs csoporthoz tartoznak ők is.
Menjünk tovább, közben itt az oltáron régi mise kellékek, hogy hívják ezeket a táblákat, amik régen az oltárokon ott voltak?
Ott voltak, de volt, ami a sekrestyében volt, amikor a pap befejezte a szentmisét, ezt még az előző helyemen láttam, akkor letérdelt, és akkor elmondott egy latin imát. Ezzel tulajdonképpen bezárta a szentmisét. Egy történetet mondok ezzel kapcsolatban, ezzel bejött egy néni, még nem itt, hanem még az előző helyemen, amikor Krisztinavárosban voltam, és mondta, hogy imádkozzak a fiájében, nagy bajban van. Megígértem, hogy imádkozom. Azt mondja, de nem akármikor, amikor látom, amikor az agya bejön, és letérdel ott a sekrestyébe, és ott van egy imádság, és ott Isten közelében van, akkor imádkozom a fiájén. Tehát megírta azt a néni, ugye, aki mondott a fiájén, hogy amikor a pap imádkozik a szentmise után, egész Isten közel van az Istenhez, és jobban meghallgatja az Ura hangját, vagy a kérést, mint hogyha csak úgy, mit tudom, egy széken üldögélve imádkoznak.
Igen, és most látom, hogy ezek különböző szentekhez szóló imádságok, ez Szent Antal imádság, ez Szent Annához való imádság, igen. Jézus szíve, és gyönyörű szép réz, bronz keretbe vannak. Igen. Jó, hogy megőrződtek ezek.
A plébánián vannak közösség, ifjúsági közösség, egy-kettőt mutat be ezek közül, van a páros csütörtök, ez egy házas kör, van a páratlan csütörtök, ez is egy házas kör.
Tehát a páratlan csütörtökön nem páratlan emberek találkoznak, hanem páros emberek.
Ez egyik, a páros csütörtök olyan értelemben is lehetne gondolni, hogy annak még, akik nem kötöttek házasságot, de nem, hanem csütörtökön jönnek össze, és mert két csoport van, az egyik csütörtök, az páros csütörtök, a másik még páratlan. A napraforgók, ez egy régebben alapított közösség. Aztán ezek a páros-páratlan csütörtök, ezek közösséget alkotnak, össze is jönnek időnként.
Nagy molinókat nézünk, amelyek sok-sok szép életképet őriznek a Sarlós Boldogasszony plébánia életéről.
A plébánia élete. Egy pár évvel ezelőtt elindult egy ilyen mozgalom, hogy ne a boltba vegyék meg az adventi koszorút, hanem itt gyártsák le a plébánia területén belül, és aztán nagyon olcsó áran el lehet vinni, vagy maguk is magukkal vihetik azt, amit hát itt készítettek. És ez a kép ezt mutatja, itt van az adventi koszorúk, és a gyerekek pedig dolgoznak bele.
Következő molinó.
Itt megint a plébánia közösség élete jelenik meg. Városlődön voltunk, aztán most pedig az utóbbi időben Csatokovölgybe járunk, és ott találkoznak a családos csoportok. Itt lehet látni, ránézünk el a kép, legalább 60-70 ember van, de lehet, igen, hogy még több is. Ez itt a közösségi munka, kertépítés, ez itt a plébániának, így a vezetősége találkozik, beszélget, képviselőtestületnek egy része.
Tehát a jelen igen életteli, hála Istennek, és akkor van egy pár régi miseruha, amely a plébánia sekrestye szekrényéből került elő, most már ritkán viselik, és a plébánosok sorozata.
Az utóbbi időben plébánosokról fénykép is készült. Tehát még egy gondolat, ami kiegészíti ezt az előző két lelkiségi vonást. Mondtam, a boldogság szűzmája tisztelte, én úgy érzem, hogy mindenhol ez jelenik meg elsősorban a újlaki emberek lelkében. A másik, a közösségek, amit az előbb láttunk. A harmadik pedig, amiben én hát megpróbálok aktívan részt venni, hogy ez egy gazdag környék. Tehát gazdag, hogy mondjam.
Hát jó módú emberek is laknak itt szép számmal.
Igen, polgárok, így mondom, budai polgárok része. De ugyanakkor meg sok a szegény, aki idejön, és segítséget kér. És újlaknak ez is a lelkisége volt, nem csak az elmúlt években, korábban is a Müller gyógyaitében, meg még korábban, hogy működött a Karitász. És az itt termelődött vendéglőkben, meg pékeknél termelődött így maradékokat, a helyi közösségnek a tagjai elvitték Budapest különböző részre, és szétosztották. És volt itt egy Karitász, külön Karitász helység is, ahol főztek a szegényeknek.
Ez múlt idő?
Ez múlt idő, a főzés az múlt idő, de hát mi is csinálunk leves, de persze nem ilyen nagy mondérokban, hanem ilyen tésztalevest, amit valaki és akkor kis meleget is egyen, azt is abból is kap egy darabot, meg egy szendvicset is. Tehát ezt a hagyományt is próbáljuk folytatni. De akinek van, annak kötelessége adni. De Ágoston mondja, hogy a gazdagoknak a felesleg a szegények tulajdona. És úgy érzem, hogy itt újlak van ez a szemléletmód, ez úgy átöröklődik. Már az edődeim is tették ezt, és én megpróbálom ezt folytatni.
Még erről a gyönyörű zászlóról, amely nem mindennapi szép formájú, hogyan őrződött meg, vagy hogy került elő, vagy mindig ez a templomba volt, vagy hol?
Nem. Én erre rátaláltam.
Ez egy körmeneti zászló lehet?
Körmeneti zászló lehetett, úgy be volt az egyik sarokba téve, a
közösségházba
föltekerve, és ott valamit kerestem, már nem tudom, létrát, vagy valamit, és akkor úgy rábukkantam erre, és akkor áthoztam ide. Senki nem emlékezett már rá, tehát ez nem az elmúlt 10-20 évben göngyölgették össze és rakták el, hanem sokkal korábban, és akkor felfedeztük, és aztán ezt elhelyeztük ide. De ez megint olyan, hogy valami lehet, hogy egyszer talán a kopottnak tűnik, de aztán jön egy olyan időszak, amikor az érték újra felragyogni akar, és akkor is itt mutatkozik meg a Szentléleknek úgymond viselő hatása, hogy akkor ezt felfedezzük, hogy hát itt volt, nem is láttuk, a sarokba tettük, de itt van, és ez is jelzi azt, hogy a Boldogságos Szűz Mária nehéz időkben velünk van. Ugye a háború tenger, ugye az a háborús időket is jelezheti, újra háborús idők van.
Három háborgó tengerek csillaga, Mária.
Igen. És úgy eszembe jut, hogy a nagymamám az első világháborúban kim volt a fronton a férje, a második világháborúban pedig kim volt a fia, a keresztapám. Tehát azért volt ő is annyira
Máriás,
mert azonosult a fiáért a Godó Máriával.
A kiállítást, akinek a rádió műsor fölkelti az érdeklődését, mikor tudja megtekinteni?
Ha valaki vasárnap eljön a templomba, akkor ha érdeklődik valaki a templomba található értékek iránt, azt is elmondjuk, és ha meg így ezek a régi relikviákon keresztül akar megismerni, plébánia lelkiségét, akkor pedig eljön, és akkor segítséggel ezeket a titkokat, ugye a titok az mindig misztériumot is jelent, hogy valamire utal valami természet fölöttire, az a misztérium igazából, ami számunkra titok, Isten részről pedig az ő gazdagságának a föltárulása, a végtelen gazdagságának a föltárulása, ebben úgy beleláthat.
Nagyon szépen köszönöm, Berán Ferenc atya, a Sarlós Boldogasszony plébánia vezetője mutatta be a szép kiállításukat a templom szentelés 200. évfordulója alkalmából, megtekinthető itt újlakon. Köszönöm szépen. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a közösség összetartó erejéről. A 2024. november 12-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Ébresd, Uram, egyházadat, de először bennem ébresd, építs fel közösséged, de először bennem végezd. Uram, a békét add meg, és ismerni téged a földön, szereteted, igazságod, mindenki betöltsön. De nálad kezd először. Ámen.
Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amelynek témája a közösség. Elsőként szeretném megkérdezni tőletek, hogy ti ma mennyire vagytok egymásra vagy a másikra hangolva, hogy érzitek a mai nap után, Viki?
Én ilyen közepesen vagyok, ugyanis egy idő után már így egy kicsit fárasztó, hogy mindig a másikra kell hangolva lenni, így hát én ilyen középső szintet mondanék.
Hát én közepeset vagy középmagasat mondanék, mert próbálok másokra és másokkal hangolódni, de ugye nap végére is már mindenki elfárad egy kicsit, és akkor minden nehezebb.
Szó volt már az Atyáról, Jézusról, a Fiúról, és végül a Szentlélekről, vagyis Istenről, aki maga a Szent Háromság. Isten úgy egy, hogy soha nincs egyedül. Ő mindig közösségben van, hiszen a legnagyobb csapatjátékos ő. Ezért, amikor létrehozta az egyházat, vagyis a benne hívő emberek közösségét, akkor mindent megtesz azért, hogy sikeres bátor csapattá formálja a sok eltérő embert. Komoly feladatokat is bízott az egyházra, és azt szeretné, ha közösségben valósítsuk meg azokat. Ő ilyen, nem magányos farkas, hanem ízig-vérig csapatjátékos, és minket is meg akar tanítani ennek a titkára. Hogyha visszaemlékeztek, bizonyára mindenki ismeri azt a nagyon híres három kötetes történetet, amelynek az a címe, hogy a gyűrűk ura, és ahol egy félszerzet, egy kicsi emberszerű lény, Frodónak kell végbe vinni azokat a nehéz feladatokat, amelyek meghaladják az ő erejét. Ezért a történet szerint egy tanácskozás keretében úgy döntenek, hogy csapatot küldenek vele, hogy segítsék őt a lehetetlen küldetés teljesítésében. Amikor elindul az utolsó biztos menedékből, akkor a tündék királya, Elrond, elbúcsúzik tőle és társaitól. Viki, megosztanád velünk ezeket a gondolatokat?
A gyűrű hordozó útnak indul, hogy megkeresse a végzett hegyét. Ő az egyetlen, akit kötelesség terhel. Sem eldobnia, sem az ellenség bármiféle szolgájának átadnia nem szabad a gyűrűt. A többiek szabad elhatározásukból tartanak vele, hogy útközben segítsék. Vele maradhatnak, visszafordulhatnak, vagy más útra térhetnek, ahogy adódik. Minél messzebb mentek, annál nehezebb visszajönnötök, de sem eskü, sem parancs nem köt, hogy tovább menjetek, mint ameddig önként mentek. Mert nem ismeritek még a szívetek erejét, s nem tudjátok, hogy melyiktek mivel találkozik az úton.
Köszönöm szépen! Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy a gyűrűk urában, a gyűrűk szövetségének mit gondoltok, hogy mi volt a legfontosabb jellemzője? Vajon az, hogy kötelező volt ez, hogy részt vegyenek ebben a szövetségben, vagy pont az a titka, hogy ez önkéntes szövetség?
Önkéntes.
A két dolog közül szabad, domválasztott döntés kapcsán csatlakozhatnak ehhez a szövetséghez, vagy parancsra jön létre, és aki kiszáll, azt megbüntetik. Melyik az igaz erre a szövetségre?
Szabadon.
És az is nagy kérdés, hogy ha kiszállnak, megbüntetik őket, vagy mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy kitart-e végig. A kettő közül mi az igaz?
az, hogy mindenki maga dönti el, hogy a végéig kitart.
Mit gondoltok, hogy ezek a nagyon fontos dolgok, tehát az, hogy önkéntes, hogy szabad akaratból van, és hogy magadnak kell eldönteni, hogy kitartasz-e végig a szövetségben, ezek miért formálják jobban a szövetséget, miért teszik erősebbé, mint ellentétes esetben, hogyha kötelező parancsok által van valami irányítva? Miben más, vagy miért más ez a kettő? Mit gondoltok?
Szerintem azért más, mert hogyha valaki önkéntesen csinálja a dolgát, és az meg is látszik, hogy jókedvű, meg ilyesmi, és ugye még hogyha csapatban is vannak, és többen vannak, akkor sokkal jobb a hangulat, és sokkal jobban érzed magadat ott, hogyha mindenki önkéntesen és szabadon csinálja a dolgát. Viszont hogyha mindenki parancsra csinálja, és hogyha valahogy nem úgy csinálja, akkor büntetést kap, az nagyon meglátszik a viselkedésén is, és azon, hogy hogyan csinálja meg a feladatot, vagy akármi mást.
Hogy gondoljátok ezek után, hogy lehet erős egy olyan szövetség, amit nem parancsszó tart össze? Vagy lehet egy csoport attól erős, hogy nem parancsra teljesítenek valamit?
Ugyanúgy lehet erős, és esetekben ez még erősebb is lehet, hogy magát a szövetséget a saját akaratukkal tartják össze, és nem csak egy parancs, egy szabály, vagy egy törvény tartja őket össze. Ezért ez erősebbé teszi azt.
Most nekem erről a szövetségről akár a mi 4 évünk is eszembe jutott, hogy mi lett volna akkor, hogyha én egy külső parancsnokként vezetlek titeket az Isten útján, és megmaradok a tanári szerepben, és parancsokat osztogatva adom ki nektek az anyagot, hogy dolgozzátok fel, tanuljátok meg, mint más tantárgyak esetében. Vagy miben más az, hogy önkéntesen, vagy éppen tényleg ilyen szövetségből, vagy úgymond szabad elhatározásból döntitek el, hogy az ember válaszol-e arra, amire a hitoktató meghívja, megy-e vele, érdeklik-e azok a programok, amelyek, vagy megszólítható-e, hogy azt gondolom, hogy ez az elmúlt 4 év is köztünk talán, ha nem is a gyűrűk szövetsége, de egy bizonyos szövetség azért csak kialakulhatott, még ha nem is volt ez annyira tudatos, döntés az én részemről, hogy szövetségkötésben meg ebben fogjuk élni itt az életünket, de minden esetre én is azt gondolom, hogy sokkal gyümölcsözőbb, hogyha az ember úgy tekint a tanítványaira, mint egy csapatra, és talán nektek is nyilván egy osztály attól válik igazán jó osztályjá, hogyha nem egy kívülről jövő parancsnok osztogatja nektek az utasításokat, hanem hogy magatoktól is szerveződhettek, és talán a feladatokat is jobban elvégzitek, hogyha önkéntes alapon vállalhatjátok el. Ugye? Jól gondolom, vagy? Te hogy élted meg ezt, Viki?
Én is így gondolom, hogy minden, amit így önkéntesen, meg így együtt szabadon csinálunk, az szerintem sokkal jobb, mint hogyha parancsszóra csinálnánk a dolgunkat.
Miért jobb a szövetségkötés? Mit gondoltok, miért célra vezetőbb az, hogyha az ember nem parancsként közelít hozzátok, és nem vezérként, hanem esetleg lemegy a ti szintetekre, és megvilágítja azt az adott problémát, ami miatt szövetségre akar lépni veletek. Ez miért fontos egy 14-15 éves gyerek számára?
Olyan, mintha ő már bízza bennünk, és hisz bennünk, és ezért legtöbben sokkal hamarabb belemennek egy olyan szövetségbe, amit nem kötelez őket, hanem a saját akaratuktól vagy az érdekükből jön létre.
Ha én elmondom neked, hogy mi a cél, és hogy miért szeretném azt, hogy te megtanuld vagy megértsed, akkor neked az szerintem nagyon nagy motivációt tud adni, és értelmet, hogy miért kell odafigyelni azon az órán, vagy miért kell elmenni a múzeumba, ha el van magyarázva az oka. Én úgy gondolom, hogy ez azért nektek sokat jelent, nem? Tehát, hogyha nem azt mondod, hogy bevezényelnek téged egy múzeumba, és akkor gyere utánam, és nézd meg a tárlatokat, és maradjál csendbe, és figyeld, amit a néni fog mondani. Ezáltal úgy érzed, mintha egy ilyen cirkuszba kellene, vagy nem tudom én, egy állatkertbe végigmenni, hogy nézzél meg mindent, de nem érted, hogy igazából miért kell így csinálni. Mert nem te döntöttél róla, és nem azt nézel, amit te szeretnél. De ha valaki lehajol hozzád is, elmagyarázott gyerekek, ez azért fontos, mert ezek a képek jelenleg itt láthatóak, Munkácsi Mihály festette őket, mind a három egy helyszínen látható, tehát hogyha megvilágítják a probléma okát, akkor ti is megértitek, én úgy gondolom, hogy miért fontos az, hogy te most jelen legyél, odafigyeljél, és már magadtól is elfogadod ezeket a dolgokat, amiket a pedagógus, vagy éppen az édesanyád, édesapád elmagyaráz neked.
Szerintem sokkal könnyebb az, hogyha elmagyarázzák neked a dolgokat, és úgy sokkal jobban megérted, és persze azt is, hogyha nem erőszakosan magyarázzák, még ha kell, elmondják ötször is, de még akkor is nyugodtan, az még mindig jobb, hogyha többször kell elmondani, mint hogyha erőszakosan mondanák, és azon idegeskednének, hogy miért nem érted.
A barátság az nem hadsereg, ugyanis ebben a gyűrűkora történetében is nagyon elgondolkodtató, hogy míg a főgonosz hadsereget toboroz, amelyben félelem és fegyelem uralkodik, addig a jók tulajdonképpen csak egy baráti társasággal indulnak útnak. Miközben jól szervezett egységek vadásznak rájuk, ők az egymás iránti bizalomból, hűségből kell, hogy kitartást és erőt merítsenek. Mennyire aránytalan ez a küzdelem, vagy talán mégsem? Mit gondolsz erről?
Hát szerintem nem aránytalan, ugyanis, hogyha bíztok egymásban, és hűségesek vagytok egymáshoz, és együtt vagytok, az szerintem mindennél sokkal nagyobb erő, és így szerintem nem számít aránytalannak.
Hogyha ők ismerik egymást és barátok, akkor jobban egymásra vannak hangolódva, ezért az növeli az esélyüket és nem csökkenti.
Ha van egy közösség, mondjuk a mi osztályközösségünk, és megél nehéz pillanatokat, akkor melyik a célra vezetőbb, hogyha egymást hibáztatjuk, hogy miért van ilyen sok probléma, meg miért van ennyi veszekedés, vagy az a célra vezetőbb, hogyha még szorosabban összefogunk, és megpróbálunk együtt valami megoldást találni. Tehát melyik az, ami szerintetek jobb, vagy melyik az, ami mondjuk a boldogsághoz, vagy a békéhez vezet?
Szerintem természetesen az, amelyikben ugyebár összefogunk, és együtt döntünk a dolgokról, ugyanis, hogyha mindenki összeveszik, és nem békülnek ki, meg csak a vitatkozások vannak, akkor az nem vezet a boldogságra, és az csak úgymond a szomorúságra, meg az utálatra vezetne minket, és akkor még annak, aki még nem is volt benne ebbe a veszekedésbe, vagy bármibe, még az is rosszul érezné magát az osztályban, hiszen mindenkiről érződik, hogy milyen hangulata van, vagy hogyan áll a másikhoz.
Mit éltél, s mit élni fogsz.
A régi történelmi korokban a családok és a hozzájuk kötődő szövetségeseik feltűnő színű zászlókkal, címerpajzsokkal jelölték meg magukat, hogy mindig egyértelműen tudják, ki tartozik az ő csapatukba. Szinte minden emberi közösségnek vannak ilyen jellemzői. Mik ezek, Viki?
Hát például egy embléma, egy logó, illetve közismert színek.
Például tudjátok, egy foci csapat, vagy bármelyik ilyen híres sztárhoz kapcsolódó embléma, vagy címerállat, vagy csapatok, iskolák, szervezetek, és ezekkel megmutatják a világnak, hogy kikkel tartoznak egy közösségbe, és tudod, a divat is az, hogy azonos pólót, vagy azonos ruhát viseljünk, mert hogy minél jobban kifejezi azt a külvilág számára is, hogy mi egy csapatot alkotunk. Hát gyerekek, amikor Jézus a földön járt, ő is egy csapatépítésbe kezdett, nem kívánt, ahogy az óra elején is mondtam, egy személyes hős lenni. Előbb kiválasztotta a 12 apostolt. Tudjátok-e esetleg, hogy az apostol kifejezés mit jelent?
Küldött.
Majd pedig a 72 tanítványt. Az apostolok alkották az ő közvetlen körét, akikre a legfontosabb feladatokat bízta. A 72-t pedig elküldte, hogy készítsék elő az ő ige hirdető útját. Érdekes lehet a ti számotokra is, hogy kettesével küldte a tanítványaikat, nem pedig egyedül. Biztosan arra gondolt, hogy lesznek az úton nehéz helyzetek, amikor majd a tanítványok barátként tudják egymást segíteni. Vajon mi hozta őket össze? Elsőre sokkal könnyebb azt megmondani, hogy mi nem hozta össze őket. Na nézzük meg, hogy életkoruk szempontjából mi a helyzet.
A legfiatalabb, János, még a családalapítás előtt állt. Péternek azonban már volt felesége, a hagyomány szerint gyermeke is, akik aztán segítettek neki a missziós munkában.
Foglalkozásuk tekintetébe, Barnabás?
Voltak közöttük értelmiségiek és kétkezi munkás emberek, gazdagok és szegények. A jómódú Lévi például vámos volt, míg Jakab például halász.
Nézzük meg a vallási hátterüket, Miranda.
Voltak olyan tanítványok, akik nagyon aktív vallási életet éltek. A két első apostol, András és János, pedig már a keresztelő Szent János tanítványi körében is volt, vagyis ők jól ismerték a hitbéli dolgokat. Mások életében inkább a munkában vagy a harcban, s nem annyira vallásosságban tűntek ki. Nekik előbb meg kellett érniük, hogy Jézus csapatába tartozhassanak.
Ha ennyi eltérés és különbözőség volt az apostolok a tanítványok között, az azt jelenti, hogy nem egy klasszikus baráti kör voltak. Ők nem a szimpátia vagy a társaság hozta őket, még arról is tudunk, hogy olyan veszekedés, féltékenység és néha a klikkesedés is megjelent a körükben. Hát akkor vajon mitől váltak egy csapattá, Viki?
A Szentlélek által.
Ő volt az a kommunikációs csatorna Jézus és az apostolok között, és ő lett az összetartó erő akkor, amikor a Mester a mennybe ment. Pünköstkor látjuk, mennyire így van ez. A korábban bezárkódó, Jézus kereszt halála után az életüket féltő emberek egyszerre bátor, nyílt szívű férfiakká váltak, akik kimertek állni egy több ezres tömeg elé, hogy beszédet mondjanak. Amikor leszállt rájuk a Szentlélek, akkor végre egyetlen igazi, hatékony csapattá váltak. Ennek köszönhető, hogy ma létezik az egyház, amit mindannyian ismerünk. Mit gondoltok, gyerekek, hogy mi a legnehezebb a közös munkában?
Szerintem az, hogy minden ember más, és mindannyian mások vagyunk, mindenkinek más a véleménye, máshogy dolgozik, máshogy gondolja, hogy ő hogyan szeretné ezt a közös munkát létrehozni, és szerintem ez az egyik, ami nehézséget okoz, hogy senki sem ugyanolyan, viszont hogyha egymásra tudunk hangolódni, és egymással tudunk beszélgetni, meg tudjuk beszélni, hogy mi hogy legyen, akkor ez nem okoz problémát.
Én még azt gondolom, hogy a minta, a háttér, a családi háttér is nagyon nagy befolyásoló tényező, hogy valakivel együtt tudsz-e dolgozni, vagy nem. Mert vannak családok, ahol a kisbaba kora óta ezt megszokja, és tud a másikkal együtt dolgozni, együtt tevékenykedni, mert így volt megszokva, így volt nevelve. Viszont vannak most már nagyon érdekes nevelési stílusok, amik bizony nagyon megnehezítik az egymáshoz való alkalmazkodást, alázatot, bocsánatkérést, a közösségnek ezeket az alapvető normáit. Manapság a Szentlélek ugyanúgy működik, mint 2000 éve az apostolok korában. Dolgozik, hogy Istennek tett erős csapata legyen. A hitben összehangolja, egybekapcsolja az embereket. Az így születő egységnek a legszebb megvalósulása a hét szentség. Melyek ezek?
A keresztség, a bérmálás, az oltári szentség, a bűbánat, a betegek kenete, az egyházi rend és a házasság.
Mindegyik szentséget maga Jézus alapította. Aztán még mi a közös bennük, Barnabás?
Mindegyikükben maga a Szentlélek munkálkodik. A látható történés és jel valójában egy láthatatlan valóságot hordoz magában. Amikor például a keresztségben leöntik egy kisbaba fejét a vízzel, ez látható történés és jel, akkor ő láthatatlan módon a Szentlélek működése által az Atyaisten gyermeke és az egyház tagja lesz. Vagyis a Szentlélek belülről láthatatlanul alakítja át őt és belekapcsolja egy nagy közösségbe.
Az életben nem elég, ha beválasztanak egy csapatba, ott meg kell maradni. Vajon mi ennek a feltétele? Viki, mit gondolsz erről?
Ehhez erőfeszítésre és törekvésre van szükség.
Ez olyan, mint a matek óra. Nem fog menni, ha nem gyakorlod. Tehát, hogy amit beleteszel, azt tudod kivenni. Ha nem teszel bele semmit, akkor nincs mit kivenni. Az emberi kapcsolatokból sem, meg a másból se. Tehát, ha nem raksz rendet, ha nem foglalkozol a otthonoddal, akkor előbb-utóbb lelakottá válik. És ugyanígy van az emberi kapcsolatokkal, ha te nem törődsz a másikkal, ha nem teszel bele időt, energiát, erőfeszítést, néha erőn felül, akkor nem tudsz belőle mit kivenni. És például egy sportklubban rendszeresen kell edzeni, vigyázni kell az életritmusra. Ha valaki nem tartja be a szabályokat, az könnyen csapaton kívül is találhatja magát. Emellett szükség van még arra is, hogy egyre jobb csapatot építsünk a többi csapattaggal. Ha valaki nem beszél a többiekkel, elkülönül, az ugye kizárja magát egy közösségből. Ezért csapattagként kommunikálnunk kell, oda kell figyelnünk a többiekre, nyomon kell követnünk az eseményeket, és ki kell vennünk a részünket mindenből, hiszen így vagyunk benne az élet sűrűjében. Az egyház Isten csapata, ahol a Szentlélek tartja a kapcsolatot Isten és a hívők között. Tehát, amikor imádkozunk és a szentségekhez járulunk, a lelki életben végig gondoljuk a dolgainkat, hogy ennek a kapcsolatnak leszünk a részeivé. De az egyház közösségében egymással is tartjuk a kapcsolatot, hiszen enélkül szétesne a közösség. Ennek rengeteg módja van. Például a kommunikáció szempontjából milyen módjai lehetnek ennek, Viki?
Nem csak internetes közösségben, e-mailes listákon tudunk kapcsolatot tartani egymással, de személyes beszélgetésekben, találkozások alkalmával is.
Az egyházban, Barna, mindannyian egy konkrét módon, egy konkrét helyhez kötődünk, a nagy egyházhoz, amely jelen van az összes földrészen. Amikor mi konkrét kötődési helyünket keressük, akkor azt hogy nevezzük?
Plébániának.
Ez általában egy adott településen van, és egy adott település élő katolikus közössége. A plébániának pedig megvannak a maga közösségi terei. Melyek ezek?
Templom, közösségi ház, plébániai épület.
Bizonyára ti mindannyian tudjátok a ti plébániátoknak a nevét, hogy hol van a templomotok, hogy ki a plébános, hogy melyik plébániához tartoztok. És vannak természetesen közös célok is, hiszen ha egy csapatban játszunk, akkor kell, hogy legyenek közös célok. Vannak katolikusok, például, akik a szegényeken és a bajba jutottakon segítenek. Tudunk erre példát mondani, Viki?
Karitász, máltai szeretett szolgálat.
Mások pedig például a közösségi dolgokban segítenek a plébánián önkéntesen. Melyek ezek?
A templom takarításában, a rendbentartásában, a díszítésében és a közösségi ház gondozásában, esetleg még a kert ápolásában segíthetnek.
Vagy a fűnyírásban, vagy a minisztrálásban, tehát hogy nagyon sokféle feladat van. Vannak olyan közösségek is, amelyek az együtt végzett ima hatására jönnek létre, és azért tudnak olyan közösen elmélyedni a hitükbe. Most ebben a pici csendben gondoljátok végig ti is, hogy melyek azok az önkéntes munkák, amikre ti is szoktatok vállalkozni a plébánián, illetve itt az iskola közösségében is. Végezetül adjunk hálát azért, hogy mi vagyunk egymásnak, adjunk hálát, hogy az Isten gondoskodik rólunk, és hogy mi egy közösségben élhetünk, és szeretetben fejlődhetünk, és hogy ki tudjuk egészíteni egymást, és hogy az Isten felé vezető úton tudjuk formálni egymást, és erre kérjük az Isten áldását, hogy legyen velünk majd akkor is, amikor az iskolai kötelék nem fűz össze minket, de mindig tudjuk, hogy testvérek vagyunk, és egy közösséghez tartozunk, Jézus Krisztus az Úr szeretete által. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei Némiskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Kéza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. november 12-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,